Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, kantáte húsvét utáni negyedik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 19. fejezetében, a 37-től a 40. versig a következőképpen. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott, aki jön a király az Úr nevében. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban minden útra kelőnek élménye lehet, amit magam például akkor tapasztalok, amikor távolról eltűnik előttem a tévétorony a misina csúcsán, akár vonatról érkezve, akár az autóúton, de hát azt is mondhatjuk nyugodtan, hogy hát ez nem csak távolról lehet, itteni viszonyok között, mondjuk Nőtincs felől érkezve, amikor feltűnik már a temető, és jelzi, hogy következik a falu, ugyanez az érzés foghatja el a hazaérkezőt, megdobogtatja az ember szívét az útról visszaérkezés, az ismerős táj feltűnése, a hazatérés küszöbön állása. Hát hasonló élménye lehetett a tanítványokkal haladó Jézusnak is, ha nem is a földrajzi értelemben, hanem a lelki vallási otthonhoz közeledett a tanítványi sereg, és érkeztek el már az olajfák hegyének a lejtője közelébe, ahonnan már rálátni a templomhegyre és ott a templomra. Hát minden zsidó szívét megdobogtatta ez a látvány és ez a közeledés, és egy különleges élmény éppen ezért a Szentföldön járni, ahol a Szentírás helyszínei valóságá válnak, nem csak a bibliai történetek leírásával, magunk által elképzelt viszonyokká, hanem nagyjából hasonlóan láthatjuk, nyilván az évek, évezredek alatti változásokkal együtt is azért valamelyest mégiscsak hasonlóan látjuk, mint ahogy a tanítványok élték meg ott, vagy éppen az Ószövetség idején még korábban. És persze az ígéret földjén kiemelkedő különlegesség Jeruzsálembe érkezni. Hát nem a tévétorony tűnik tehát a szemükbe a tanítványoknak és Jézusnak, hanem a templom. Nagy öröm ez számukra, és hát ilyenkor a zarándokok zsoltárait szokták énekelni Jeruzsálemhez közeledve, nagy az örvendezés, az Isten dicséret tör fel az ajkakon, mégpedig így olvassuk, hogy kiáltottak, ami hát nem egyszerűen csak a hangerő, de részben azt is jelenti, hogy ezt nem lehet magunkba folytva, visszafojtottan és visszafogottan, csendesen, suttogva megtenni, hanem egyszerűen ilyenkor kitör az emberből, hát nem sok decibel értelemben, de mégiscsak jól hallható hangerővel. És mit mondanak? Hát nem egyszerűen kiáltanak, hogy kiabálunk egyet, hanem természetesen, ahogy szó volt, a zsoltárok hangzanak, tehát énekléssel kiáltanak ezek az emberek. A tanítványi seregnek egy a tömeghez képest lehet, hogy csak kis része, de minden esetre a Jézus körül összesereglettek, nem csak a 12-ről van ilyenkor szó, ezért is írja, hogy az egész sokasága a tanítványoknak, tehát azok a tágabb körök is, akik Jézust nem követték állandóan, de időről időre szívesen meglátogatták, hallgatták a tanítását, egy-egy szakaszon esetleg, mint itt is, vele vándoroltak. Hát ez az öröm, ami eltölti őket. Látták Jézus csodáit, amiben Isten hatalmát ismerték fel, és ezért Isten dicsőítik most. Persze megvannak az ellenhangok is, ahogy emlékszünk, hogy Mikal is kitekintve az ablakon, aztán jól lehordja Dávidot, hogy mit ugrál itt, mint egy eszelős, de ő is megadja a választ, hát én az Úr előtt táncolok. Az ő iránta való öröm az, ami megjelenik ebben a táncban. Hát van ma is persze táncoló, vagy inkább mondjuk most így dicsőítő kórus, a keresztény csoportok közül sokan vallják meg a hitüket nyilvánosan szerte a világban, akár szó szerinti dicsőítésekkel, énekekkel, akár egyszerű bizonyságtételekkel, vagy magával az életvitelükkel. Sokféle módon lehet ezt megtenni, hát ilyennek tekinthetjük például a miniszterelnöki esküt is egy hete, mindegy most, hogy ki mit gondol erről és annak a komolyságáról, de szinte ott is ugyanez történik, felhangzik valami, és aztán jön a hurrogás is. Lehet botrányt kavarni mindenből, lehet botrányt csinálni egy dalfesztiválból is, ahogy láthattuk, sok mindenért lehet felháborodni és tiltakozni. Most persze valami más történik itt ilyen értelemben, nem azon vannak felháborodva, hogy hát ez mennyire felel meg a megszokásainknak, hanem a farizeusok nagyon jól értik tulajdonképpen ezt a sokaságot, hogy messiásként köszöntik Jézust. És ezért szól rá nagyon diszkréten, diplomatikusan egyik oldal, de sokkal inkább ravaszul és hát ilyen értelemben cselvetés okán. Nem Jézust támadják, hanem a tanítványokat mondja, hogy hát tessék rendre utasítani, hát hallod, hogy mit mondanak, hát hogy hagyhatod ezt? Tehát valójában természetesen Jézust magát támadják. Vajon lehet-e ugyanakkor énekelni, különösen ezen a héten, közben gyászolunk, családi tragédiák vesznek körül, vagy fenyeget, vagy el is ért a munkanélküliség, a létbizonytalanság, szorongat, vagy éppen romokban hever az ember családi élete, vagy éppen a világpolitikában vannak baljós árnyak az égen. Lehet-e így énekelni és Isten dicsőíteni? Határozottan igen. Igen, lehet énekelni, mert ne feledjük el azt, hogy Jézus nem piknikezni jött most Jeruzsálembe, nem csupán elfogyasztani jött a húsvéti páska bárányt, hanem azért érkezik Jeruzsálembe, hogy ő maga legyen a kereszten a páska bárány, és halljon meg. Ő ezt nagyon jól tudja, akkor is, hogyha a tömeg még nem. De ennek árnyékában is tanulságos, hogy ő elfogadja ezt a hozsannát, és minden bizonnyal együtt is örült velük, együtt énekelt velük, ahogy az, hát az arándokoknak a szokása volt. A világ az megteheti persze, hogy csak akkor dalol öröméneket, amikor öröme van, és legfeljebb gyászdalt énekel, amikor szomorúsága van. De tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a keresztény ember mindig tudja dicsőíteni Istent minden élethelyzetben, mert nagyon jól tudja, hogy nem önmagára alapozódik az Isten dicsőítés, hanem Istenre. Tudja azt, hogy nem a pillanatnyi hangulat határozza meg, nem az életem pillanatnyi eseményei, annak örömteli, vagy éppen szomorú és gyászsal terhelt napjai döntenek, hanem az az Isten, aki Jézusban itt van velünk, aki együtt közelít Jeruzsálemhez a tanítványokkal, aki meghal értünk, de feltámad, hiszen mi már ezt is nagyon jól tudjuk. Ez a Jézus az, aki az igazi Isten dicsőítés alapja lehet a legnehezebb időszakokban is akár. És ez az oka annak is, hogy az éneklés az nem az opera műfaja. Ebből következően az Isten dicsőítő ének az nem a hozzáértés jelenti. Mindenki jól tudja, én sem vagyok egy énekes alkat, de nem ezen múlik az, amiről itt szó van ebben a történetben. Hangszerrel kísérten, önmagukban esetleg talán még egy kicsit hamisan is, de az Isten dicséret éneke szólal meg a tanítványok ajkán. Így üdvözlik az érkező királyt, aki nem csak egyszerűen a koronát hordozza, hanem a messiás király az, aki bizonyságot tett sokféle módon az ő hatalmáról, gyógyításaival, tanításában is hatalom volt, így állapítja meg a sokaság. Most várnak valamire, most talán végre bekövetkezik az, amire évszázadok óta vár a zsidóság. De azt is tudjuk, hogy amint a miniszterelnöki esküre is, és erre a tanítványai énekre is, rögtön fellépett a rendre utasító kórus is, nem csak a dicsőítő kórus. Felhördültek egyesek, és túl erősnek, elfogadhatatlannak minősítették a megnyilvánulást. Sátán által megosztott világunk, mondhatni, már csak ilyen. Hogy ahol valami megindul, és valami demonstráció indul el, és bontakozik ki, ott rögtön megjelennek az ellentüntetők, és igyekszünk keresztül húzni ezt, lehúzni azt, megkérdőjelezni, és ellehetetleníteni. Általában megfigyelhetjük, hogy rögtön fellép a rendre utasító kórus, amint valami keresztény tartalom jelenik meg a világban, itt Európában különösen is tapasztaljuk. Minden más vallással nagyon toleránsak vagyunk, csak képtelen elviselni a saját gyökereit. Azt azért már mégsem. És persze ez nem egyféle módon történt. Lehet ezt nagyon finoman, fű alatt is csinálni, lehet durvább formákban, és lehet szó szerint az életet elvéve is, bár ez nem ennyire itt jellemző, de talán vannak, akik tudják, a héten éppen Szudánban halálra ítéltek egy várandós asszonyt, mert hatalmas bűne volt, hogy keresztény. Ez történik a világban sok helyen, és tulajdonképpen ez történik ebben a jelenetben is. Az a koncepciós per, aminek aztán Jézus halála lesz a kifejlete, ha nem is a végkifejlete, mert az még a feltámadásig viszel, de a kifejlete, az itt már megszületett döntés. Tudjuk jól, a nagy tanács már eldöntötte, végezni kell vele, hát a hogyant azt majd valahogy még kitotózzák. De azt akkor se tudja feloldani ez a tiltakozó farizeusi hang, hogy Jézus bizony betölti a proféciákat, már maga a bevonulás is egy profécia betöltése, tudjuk jól, ha nem is ilyenkor szokott ez leginkább elénk kerülni, hanem például virágvasárnapi témaként, vagy esetleg az adventi nyitásként, de Jézus bevonulása Zakariás proféciáját tölti be. De betölti a proféciákat a folytatás is egészen a kereszt halálig és feltámadásig menő. Sokaság ugyanakkor neme szerint ünnepel még persze, ők még ezt nem értik. És ez is egy jelzés arra, hogy milyen fontos Isten igéjét jól érteni. Hogy ne félreértéseken alapuljon a hitünk, mert akkor bizony mi is így járunk és elbotlunk. Pénteken, ahogy már múlt héten is jeleztem, a Jézus testvérei ökumenikus diakóniai rend által rendezett 24. teremtés ünnepén tartottam előadást, és utána Széchenyi Béla a kerekasztalon négyen ültünk, többek között Szevik püspök úr is ott volt, és nekünk szegezte ezt a kérdést, hogy mit tegyen az egyház annak érdekében például, hát a témába illően ugye a teremtés és a tudományos modellek kapcsán, hogy mit tegyen az egyház annak érdekében, hogy ne szálljanak ki az egyházból, ne szakadjanak ki az egyházból emberek pusztán azért, mert azt mondják, hogy hát amit a teremtésről tanít a kereszténység, az elfogadhatatlan a tudományok fényében számukra. Hogy ezen ne megbotránkozzanak. És hát maga a két előadás is, a magamé is, és Falus András akadémikus előadása is arról szólt, hogy tulajdonképpen mind a kettőt a helyén kezeljük, és megfelelő módon értsük. Értsük a tudományt is megfelelő módon, és ne valami ideológiát gyártsunk helyette belőle, mert sajnos ezt is sokan megteszik, de értsük a Szentírást is helyesen, és ne a magunk gondolatait erőltessük abba bele, így sok ezer év után. Hát ez valóban fontos kérdés egyébként, mert 2 évvel ezelőtt fizikus évfolyam találkozónk számomra úgy végződött, akkor már eljöttem, hiszen vasárnapra is készülni kellett szombat este, hogy hát éppen a házigazda tört ki, hogy hát milyen dolog, hogy a Biblia épp a teremtéssel kezdődik, ezzel a 6 nappal, és hogy hát ez milyen hülyeség, ez elfogadhatatlan, hát miért nem a kozmológia van benne a Biblia első lapjaiba ősrobbanással és hasonlókkal. Hát valóban sokaknak okoz ez problémát, Bár elmondtam a kerekasztalon is, hogy azért a teremtés előtt a megváltásról kell beszéljen az egyház, és egész más fénybe kerül ez a probléma is. De minden esetre két hét múlva ismét lesz évfolyam találkozunk, úgyhogy most mondhatom majd azt, hogy ott fogom folytatni, ahol múltkor abbahagytuk, hiszen épp ez az előadás kapcsán is lehet talán erről beszélni. De az egyházon belül is fontos, hogy jól értsük a Szentírást. Hát itt vannak ezek a farizeusok, akik Pál apostol bizonyságot is tesz mellettük, hogy Isten iránti igaz buzgóság van. Tehát nem húzhatjuk le őket egyszer azzal, hogy becsapják még magukat is. Ők komolyan Istent védeni szándékoznak, Isten törvényét megtartani, csak éppen alaposan félreértik. És ezért fordulnak aztán szembe a saját várakozásaiknak, a messiás vágyva vágyják, és közben kivégzik. De hát ugyanezt tette az egyház is, jól tudjuk, hogy mi mindent művelt az inkvizíció Isten nevében. A tömeg is ugyanígy fordul nem sokára szembe Jézussal. Most még ugyan hozsánnázik, mert rosszul érti őt, és amikor kiderül az igazi valósága a messiás kilétének, illetve a messiás mikéntjének, hogy hogyan is messiás ő, akkor már Barabás kell inkább. El lehet hát hallgatni, mondják a farizeusok. Most már csönd legyen, ebből elég volt. Megértették ők igazából, hogy Jézus messiásnak szólítja a tömeg. Ez a tarthatatlan és tűrhetetlen ebben a dicsőítő kórusban. De Jézus azt válaszolja, hogy ezt mindenképp ki kell mondani. Mindenképp ki kell mondani, hogy ő a messiás. És ha elhallgattatjátok is majd a tanítványokat, meg Jézus magát is tudjuk jól, hogy elhallgattatják néhány nap múlva, akkor arra azt mondja Jézus, majd a kövek. Azok bizony kiáltani fognak. Kiáltottak is többféle értelemben, emlékezhetünk Keresztelő Jánosra, már ő is ezzel a képpel jön, hogy ne mondjátok, hogy Ábrahám fiai vagyunk, mert Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Most szinte hasonlót mond Jézus most a kiáltással kapcsolatban, de mégis ilyen tekintetben hasonló. Aztán kiáltott néhány nap múlva a sírjára helyezett kő is azzal, hogy már nincs ott, mire az asszonyok odaérnek. Néhány évtized múlva a templom kövei is kiáltottak, ahogy egymásra hultak és lerombolták az egész országot gyakorlatilag. Bár a dicsőítő kórusok fellépte mindig a rendre utasító kórus megjelenését vonja magával, Isten népének azért van egy, mondhatni, csak azért is kórusa, és ha a mártírokat el is teszik lábalól, a keresztény asszonyt ki is végzik, ne talántán az ítélet alapján, ténylegesen, ha a hitvallókat ki is fütyülik és meg is szólják, Istennek még akkor is végtelenek a tartalékjai, és akár ő a kövek révén is tud kiáltani. Tanítványok száját természetesen befogják fizikailag, le lehet tapasztani, el lehet tenni lábalól. Jézus maga is hagyta önmagát fizikai értelemben leállítani. Ennek az árnyékát vetíti elő. Így is mondhatnánk most, hogy amikor majd ezek a tanítványok elhallgatnak, akkor fognak majd a kövek helyette kiáltani. Lesz, amikor lemészárolják őket. Akár az oroszlánok elé vetve, akár az inkvizíció mágiáin sütögetve. Igen, lesznek a tanítványok ilyen helyzetben is, lesz, amikor az egyházat elhallgattatják, és ez szinte minden időben bizonyos fokig megvalósul. Lesz, mert hamarosan áll a Golgota, hát ha magával, Jézussal ezt teszik, mi más tennének az egyházzal, az ő népével. De akkor majd jönnek a kövek kiáltani. És ha te nem állsz be a himnusz dalolók közé, akkor attól még Isten dicsősége megmarad, és a kövek fogják azt kiáltani, csak te kiszorulsz belőle. Jobb hát azokhoz a farizeusokhoz tartozni, mert ilyenek is vannak a mostani tiltakozók mellett, és tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteiben egyre többen aztán valóban hitre jutva csatlakoztak a gyülekezethez is. Tehát jobb azokhoz a farizeusokhoz tartozni, akik nem csendre intik Jézust, hanem mint Nikodémus és Arimátia József is, mégiscsak beállnak azok közé, akik meglátják Jézusban Isten fiát, és ilyen értelme beállnak az Isten dicsőítő kórusba. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, szeretetet túláradó bőségért, amelyel irgalmadat hozott közénk alázatos bevonulásoddal, azzal, hogy megadod még utoljára az éneklés lehetőségét, mielőtt a köveket szólaltatnád meg. Még a mi kemény kőszívünket is meglágyítod, hogy vak szemeink megnyíljanak a jerikói vakéhoz hasonlóan, és észrevegyük hatalmas csodáidat a tanítványokhoz hasonlóan. Megeleveníted régi hitünket, feltámasztod bennünk a már-már elveszített gyermeki lelket, hogy újra kezdjük tanulni neved magasztalását, hogy zengjen már itt a földön, azokkal együtt, akik már oda át vannak, a te dicséreted és magasztalásod. Ne engedd az ellenségnek, hogy elnémítsa bizonságtevő énekünket, amellyel téged magasztalunk. Hát, hogy örömben, búban, egyformán énekeljük a te szereteted csodáját. Ámen.